Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném folytatni azt az üzenetet, amit most láttunk és hallottunk. Szerintem nagyon érthető volt. És ráismertünk mindarra szerintem, ami ebben a világban zajlik. Egy sorozatban vagyunk, három részből áll ez a sorozat, és a harmadik részéhez érkeztünk. Hát, hogy ez belelúg. Két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy mit mond a Biblia arról, hogy milyen is ez a világ, és mi lakozik az emberben. Láttuk itt az előadáskor azt az állapotot, azt a helyzetet, amikor megromlott minden, és hogy mire voltak képesek mindazok, akik egyébként szeretettel szerettek volna lenni egymás felé. És azt is látjuk, hogy amikor már akik ezt mind előidézték, egy kicsit háttérbe léptek, a többiek csinálták tovább ugyanazt a rosszat, amit egyébként nem akartak. Aztán egy héttel ezelőtt volt arról szó, hogy mit beszél a Biblia arról, hogy mire is vágyik az ember, és milyen az az ország, ahol az Isten uralkodik. A mai napon pedig arról szeretnék szólni, hogy mit állít a Biblia arról az emberről, akit Jézus Krisztusnak hívtak, és 2000 évvel ezelőtt Palesztinában élt, tanított, gyógyított, és kereszthalált halt. Egy fontos kérdés az életünkben, hogy mire alapozzuk az életünket, tulajdonképpen mi szerint éljük az életünket. A kereszténység az ad egyfajta világlátást, amit itt most nagyon tömören láttuk. A kereszténység arról beszél, hogy van egy jó, egy örökkévaló, tökéletes jó Isten, aki boldogságot és szeretetet akar adni az embernek, és van egy rossz, az ördög, a sátán, mindegy, hogy hívjuk, amelyik meg el akarja pusztítani az embert. És ad is erre egyfajta megoldást. Hogy ki hogyan éli az életét ebben a világban, az mindenkinek a saját döntése. Persze vannak, akik azt mondják, hogy ők úgy élik az életüket, hogy függetlenül mindenféle ideológiától, tulajdonképpen egyfajta olyan szabadságban, hogy ő rájuk nem hagy semmiféle ilyen egyéb dolog. De azt kell, hogy mondjam, hogy akár is a véleményem szerint ilyen nincsen. Mindenki valahogyan gondolkozik. Valaki azt mondja, hogy a józan ész az, ami az én vezérem, és ne jöjjenek nekem mindenféle ilyen vallásokkal, meg dolgokkal, mert én tényleg egy normálisan európai 21. századi módon élek. Valaki azt mondja, hogy hát úgy él, ahogy ebben a kultúrában szokás, hát így szokta meg, hát eddig is már a őse is így éltek, hát miért kéne ezen változtatni. Valaki esetleg babonáson él, azt mondja, hogy nem vallásos, de azért úgy bizonyos dolgokban észre lehet venni, hogy azért hisz valami olyan dologban, hogy történnek olyan dolgok, amik megmagyarázhatatlanok. Aztán valaki hagyományok szerint él, és még lehetne sorolni sok mindent, hogy ki hogyan él. Ez mindenkinek a saját döntése, hogy mi alapján éli le a világot. A Biblia az ad egy utat, amire azt mondja, hogy ez egy egyedülálló, különleges út. Erről szeretnék ma beszélni, és ez a történet is erről beszélt, hogy mi ez, és hogy gondolkozhassunk azon, hogy vajon igaz-e mindaz, ami a Bibliában le van írva, vajon igaz-e mindaz, amit az Isten ebben a könyvben elénk tár. Ugye két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy milyen is az ember valójában, és mi lakozik az embernek a szívében. Tulajdonképpen három bizonyítékról szeretnék ma beszélni, kettőre csak utalok. Az egyik bizonyíték az pontosan az, hogy a Biblia hogyan is írja le az embert. Nagy történetírók, meg királyoknak a krónikásai, azok csodálatos dolgokat írnak le a királyokról. A mai nap is tulajdonképpen azt éljük, hogy nagy politikusokról csak jót szabad hallani. A médiában próbálják azt elhitetni velünk, hogy valamilyen értelemben ők tökéletesek. És a Biblia pedig nem ilyen könyv. A Biblia fehéren-feketén megmutatja, hogy milyen is az ember. A zsidók királyairól olyan dolgokat ír le, amiket hát még elképzelni is nehéz, és azt mondanánk, hogy hát hogyan lehettek ezek az emberek királyok. Aztán rólunk, az emberről olyan dolgokat ír le a Biblia, hogyha magunkba nézünk, akkor hát bizony magunkra ismerünk, hogy hú, hát nekünk is mennyi rettenetes gondolatunk. Ha nekünk is mennyi olyan dolog van az életünkben, amit szégyellünk, amit nem mernénk sehova kirakni. És amikor olvastuk a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy Isten ismer bennünket. Isten ismer bennünket. És ez egy bizonyíték, és arra kérlek benneteket, hogy ha gondolkoztok ezen, hogy vajon igaz-e a Biblia, akkor gondolkozzatok el azon, hogy ha elolvassátok, és látjátok, hogy milyennek írja le az embert, akkor igazat mond-e a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy az ember bűnös, és az ember képtelen magától igazán a jóra. Én úgy gondolom, hogy ez egy mélységesen erős bizonyíték arra, hogy a Biblia igazat ír. Ha őszintén magunkban nézünk, akkor azt látjuk, hogy bizony nem vagyok tökéletes, és akkor nagyon finoman szóltam. Vagy úgy is mondhatom, bizony tele vagyok gonoszsággal. Tele vagyok olyan gondolatokkal, amiket nem szeretnék gondolni. Aztán egy másik bizonyíték is van a Bibliában arról szerintem, hogy igaz, az pedig az, hogy Isten igéje leírja, hogy mire is vágyik az ember. Egy héttel ezelőtt arról volt szó, hogy Isten mit mond arról, hogy milyen is a mennyeknek az uralma, és azt kértem tőletek, hogy nézzétek meg a saját vágyaitokat, és nézzétek meg azokat a dolgokat, amit a Bibliából vettünk, hogy mit mond, hogy milyen is az Isten uralma. Most is volt szó például megbocsátásról. Az egyik fegyver volt. A Biblia azt mondja, hogy Isten országában van megbocsájtás. Az Isten országában talán mondhatom, az egyik legfontosabb dolog. És mennyire vágyunk, ha belenézünk a lelkünkbe, hogy fú, hát én is úgy szeretnék megbocsájtani. Még azoknak is, akiket nagyon nem szeretek, akik nagyon csúnya dolgokat tettek, valahol a lelkem, én érzem, hogy hú, szeretném ezt megtenni. Vagy fordítva, nagyon vágyunk a megbocsájtásra. Vágyunk arra, hogy az az ember, akit nagyon csúnyán megsértettünk, vagy rossz dolgokat tettünk, hogy hú, de jó lenne, megbocsájtunk nekünk. Lelkünk mélyén vágyunk erre, de ez a világ nem erről szól. Aztán a múlt héten végignéztünk sok-sok dolgot, hogy miket mond a Biblia, hogy milyen is Istennek az országa. Ez is egy bizonyíték arra, szerintem, hogy Isten ismer bennünket, és Isten nem áll meg ott, hogy azt mondja, hogy igen, ha magadban nézel, akkor bizony látnod kell, hogy tele vagy rossz dolgokkal. Tele vagy olyan dolgokkal, amiket nem szeretsz igazán te se. Minden nap sok-sok vétket teszünk. Gondolatban, szóban, tettben, szándékban. De a Biblia nem áll meg itt. Isten nem áll meg itt. Azt mondja, figyelj, én tudom, hogy te nem ezt akartad. De most valami módon a bűnnek a szolgaságában vagy. Mint ahogy itt az előadásban, amikor jöttek ezek a gonoszok, és megfertőzték azt a sok jót, ami ott volt abban a városban. Hanem Isten azt mondja, hogy ő tudja, hogy a szíved mélyén igazán ott van az a jó iránti vágy. Az a vágy, ami egyébként a Biblia úgy írja le, hogy az Isten uralmát jellemzi. Az Isten uralmában szeretet van, megbékélés van, megbocsájtás van. Ott nem könyöklés van, nem úgy lehet előrejutni, hogy azok, akik a legokosabbak, a legerősebbek. Isten országában, azt mondja a Biblia, úgy lehet előrejutni, hogyha bevallod a gyengeségeidet, és azt veszed észre, hogy Isten a te gyengeségeiden keresztül is munkálkodik. Pál apostol, amikor bizonyságot tesz mindenről, akkor pontosan ezt írja le az ő életéből. Azt mondja, hogy Pál mondja a római levélben, hogy tehát ez érvényes rám nézve. Ha jót szeretném tenni, mégis mindig a rosszat találom magamban. Pedig talán mondhatnánk Pál apostolról, hogy ő benn van mondjuk az első 20 legjobb keresztény rangsorába. Támoltatnánk, hogy hát ő azért valaki volt. És azt mondja, amikor már régen keresztény volt, hogy bizony, ha magában néz, akkor ilyenek látja magát. Valahol azt mondja, hogy ő egy torszülött tulajdonképpen. Ő a legutolsó az apostolok között. Aztán úgy folytatja, hogy ami az értelmemet illeti, szeretem Isten törvényét. Ezt is mondja Pál. Hogy bár sok rosszat vesz magában észre, de hogy egyébként meg szereti az Istennek a törvényét, és tetszik neki. Azonban látok egy másik törvényt, amely a testemben működik. Ez a bűn törvénye, amely az értelmem által elfogadott törvény ellen harcol. Emiatt vagyok fogoly. A bűn törvényének börtönébe zárva, szóval milyen szörnyű helyzetben vagyok. Pál tehát úgy éli meg az életét, hogy ha csak emberként tekint magára, akkor azt mondja, hogy nem tud kijönni ebből. Ő bár jókat szeretne tenni, de igazából mindig csak rosszul sül el. És még azok a dolgok is, amik igazán nemeseknek tűnnek, a háttérbe, a gondolataiba tudja, hogy azért egy csomó önzés van benne. És fölkiállt, és azt mondja, hogy kiszabadít meg engem ebből a testből, amely halál felé halad. És azt mondja, Isten az, aki megszabadít, hálát adok Istennek, hogy valóban megszabadít, Urunk Jézus Krisztus által. A mai napon erről a Jézusról szeretnék beszélni. Jézus Krisztusról. Hogy mit állít róla a Biblia, és kicsoda ő valójában. A Máté evangéliumában Jézus ezt mondja, hogy aki tehát elismeri az ember előtt, hogy hisz bennem, arról én is elismerem mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Erre szeretnélek ma hívni benneteket. Az Adventnek a utolsó vasárnapjánál vagyunk. Az Advent úgy gondolom egy olyan időszak az életünkben, amikor egy picit megállunk, legalábbis próbálunk ebben a nagy pörgésben, ebben a világban. Talán fontosabbá válnak olyan értékek, amiket mondjuk az elmúlt hónapokban elfelejtettünk a nagy pörgésbe, a szeretet, a nyugalom, a békesség, és azt mondjuk, hogy szeretném valahogy rendezni az életet. Mert aki nem hisz Istenben, az is valahol ebben az időszakban, úgy az új év, ez haladva érzi valahogy, hogy valamit jól lenne csinálni, valamit újra kéne kezdeni, valamit változtatni kéne. Én arra hívlak most benneteket, hogyha úgy vagytok itt, hogy még ezen sose gondolkoztatok, hogy egyáltalán kicsoda Jézus Krisztus, akkor kérlek, hogy gondold végig, hogy te mire alapozod az életedet. És az, amit most majd el fogok mondani, hogy kicsoda Jézus, akit keresztre feszítette 2000 évvel ezelőtt, és azt mondja a Biblia, hogy föltámadt, gondold el, hogy hát ha ez az az igazság, és tegyél lépéseket ebbe az irányba. Ha úgy vagy itt, hogy már egész közel vagy ehhez, és már régóta gondolkozol, hogy hát oda kéne adnom az életemet, mert megértettem, hogy Krisztus értem jött el, akkor akár ma is megteheted ezt. Akár ma is megteheted, és kinyilváníthatod Krisztusnak, hogy ő vele szeretnéd az életedet élni. Jézus azt mondja, hogy ő vágyik egy olyan kapcsolatra az emberrel, egy baráti kapcsolatra, egy nagyon szoros kapcsolatra, ahol vállaljuk egymást. És Jézus valahogy úgy van, hogy itt áll, hogy így átölel engem, és azt mondja, hát itt van a Laci, az én barátom, szeretem őt. És a mennyben az Istenek is mondja, hogy ő az én barátom. És ő vágyik arra, hogy én is azt mondjam, hogy hát itt van Jézus, az én barátom. És bár tudom, hogy itt a világban sokan vagytok, akik őt nem ismeritek meg, nem hisztek benne, de higgyétek el, hogy ő az igazi. Most Krisztus hív bennünket erre, hogy vállaljunk közösséget vele. Ennek egy lehetséges módja az, hogy ha majd a végén nem mondunk egy imádságot, akkor te is ezt megteszed, de bárhogyan megteheted, csak vállalj föl a vele való közösséget. És hívni fogom azokat is, akik úgy vannak, hogy bár meghozták már ezt a döntést régen valamikor, de valahogy az életnek a nyomorúsága, a küzdelmek eltávolították. És úgy érzi, hogy valahogy ezt a barátságot megcsalta, és elhagyta. És szeretne most visszajönni. És szeretné azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg, itt vagyok veled. Úgyhogy erre hívlak most benneteket, de szeretnék beszélni most tehát arról, hogy ki is volt ez az ember, aki itt járt 2000 évvel ezelőtt a Földön. Először egy picit arról szeretnék beszélni, a történelmi iratok, amelyek nem keresztény szerzőktől szólnak, Jézus Krisztusról teljesen egyértelműen és pontosan tesznek tanúságot. Azok az események, amelyekről a keresztény görög iratok, az Új Szövetség beszámol, bőséges igazolásra találnak az ókori írók utalásaiban. Van itt költő, történetíró, filozófus, levéltáros, életrajzíró, szatíraíró, orvos, zsidó történetíró, hadvezérszír, filozófus, és még sorolhatnék sok-sok dokumentumot, ami most néhányat meg fogunk nézni, amelyek nem a Bibliában vannak, és nem keresztény emberek írták, de tanúbizonyságot tesznek arról, hogy Jézus Krisztus egy történelmi személy volt, és arról, amiről az Új Szövetség is beszél, hogy mit is tett és miért is jött. Például Josephus Flavius ezt írta. A főpap a nagy tanácsot törvényszéki ülésre hívta össze, és elé állította Jakabot, aki testvére volt Jézusnak, akit Krisztusnak neveznek. Igen, egy farizeus, egy olyan szektához tartozó személy, melynek tagjai közül sokan Jézus esküdt ellenségei voltak, elismerte Jakabnak, Jézus testvérének a létezését. Tehát ez azt jelenti, hogy az az ember, aki egyébként nem volt érdekében, hogy egyáltalán Jézusról szóljon, többször is az ő művaival teljesen egyértelműen ismerte, hogy Jézus egy valóságos személy volt. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ki tudja, hogy volt, régen volt, meg hát, kérlek, járj ennek utána. Ha azt mondod, ha nem hiszel, a Bibliában azt mondod, hogy a Biblia az talán embereknek az összehordott dolgai, kérlek, járj utána, és nézd meg, hogy történelmileg lett tagadhatatlan, hogy ő itt járt. Számos ókori egymástól független forrás beszámol Jézus kivégzéséről. Keresztények és nem keresztények egyaránt. Josephus Flavius, a zsidók története 3-ban beszámol erről az eseményről. De író a Tacitus, Marabár Szerapion, Lukiánus is. És továbbá számos pozitív forrás, mert egyetlen ókori forrás sincs, ami ezt az eseményt kétségbe vonná. Tehát az, hogy itt volt egy személy, eljött erre a földre, itt élt az emberek között, és a kereszten kivégezték, meghalt. Ez megkérdőjelezhetetlen tény. Néhány gondolat történelmi iratokból. Tacitus, aki időszámítás szerint 55 körül született, és akit a világ legjobb történetei között tartanak számon, megemlítette a keresztényeket az Évkönyvek című művében. Abban a beszámolóban, mely rávilágít, hogy időszámítás szerint 64-ben Néró a keresztényekre fogta Róma felgyújtását, ezt írta. Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legváltozatosabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt, és krisztiánusoknak nevezett. Krisztust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus prokurátor kivégezte. Vagy egy másik író, aki beszélt Jézus követőiről, az ifja Plinius Bitinia kormányzója. Időszámítás szerint 111 körül Plinius levelet írt Trajanus császárnak, és arról kérdezte, hogy miként bánjon a keresztényekkel. Azok az emberek, akiket hamisan azzal vádoltak, hogy keresztények, írta Plinius, ismételten fohászkodnak az istenekhez, és imádják Trajanus szobrát, csak hogy bizonyítsák, hogy ők nem keresztények. Plinius még ezt is hozzátette, az igazi keresztények ilyesmire állítólag semmi áron sem kényszeríthetők. És itt majd később még rá fogok erre térni, hogy nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy minek van hamisítványa. Hát az igazinak. Ha nincs igazi, aztán ugye egy nem létező dolgot nem lehet hamisítani. És tudom, hogy a kereszténységnek nagyon-nagyon sok hamisítványa volt. Már akkor is volt. De ezek az emberek, ezek nem vállalták föl Krisztust. Nem álltak oda mellé, és nem mondták azt, hogy igen, ő az én barátom. Képzeljétek el, amikor egy barátommal megyek, és én azt mondom, az ő a barátom, és valaki elkezdi őt bántani, és akkor én egy kicsit elódolgok, és azt mondom, hogy nem is ismerem őt, mit szólnátok rólam. Hát azt mondjátok, hogy milyen ember ez. És igen, voltak ilyenek, hamisítványok, és az történelem végig vannak. De azt mondja Plinius, hogy az igazi keresztények ilyesmire állítanak, semmi áron sem kényszeríthetők. Ahogy az ifja Plinius beszámolóban olvastuk, az első századi keresztények készek voltak meghalni a Krisztus Jézusba vetett hitükért. Akkor nem arról volt szó, hogy 2000 évvel ezelőtt volt valaki, de azt se tudjuk, hogy egyáltalán létezette, hanem pontosan tudták a nagyszüleitől, a szüleiktől, hogy kicsoda volt Krisztus, és hogy itt járt. És ezek az emberek, ezt nem a keresztények mondják, hanem a világi történetírók, és a világi emberek, hogy képesek voltak az életüket adni Krisztusért. A második század elején Bitinia helytartója, az ifja Plinius megjegyezte, hogy a keresztényeknek az a szokása, hogy egy meghatározott napon, napkelte előtt összegyűlnek, és Krisztusnak, mint Istennek himnuszt énekelnek. Ez volt az Isten tisztelet. Erről is beszélnek azokról. Ez nem egy olyan dolog, ami kérdés. Ez így volt. Aztán néhány gondolat még Plinius írásából, és egy picit egy másik fajta bizonyíték Krisztusról, hogy kicsoda is ő, a római birodalomban való nagyon gyors elterjedése az ő követőinek. Nem sokkal azután, hogy befejeződött a keresztény görög iratok megírása, Bitinian kormányzó, az ifjabb Plinius arról számolt be, hogy a pogány templomokat elhagyták, és nagy mértékben csökkent az áldozati állatoknak való takarmány eladása. Tehát az volt a probléma a római birodalomban, hogy amiben eddig biznisz volt, azok az emberek, akik keresztények lettek, azok nem vásároltak. Mint hogyha azt mondanák, hogy hát a keresztények mostantól kezdve nem mennek szupermarketbe. Hát rögtön nagy baj lenne a gazdasággal, mert húha, akkor mit csináljunk? És megrázta a római birodalmat, olyan erővel terjedt. Az ifja Plinius Bitinia kormányzója a mai Törökország területén Trajanus császárnak címzett egyik levelében, melyet időszámítás szerint 112 körül írt, úgy fogalmaz, hogy a kereszténység ragálya nem csak a városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elharapódzott. Vagy az Ázsia nevű római tartomány északon határoló Bitinia kormányzának igazgatási munkát olyan ügyek nehezítették, amelyek abból adódtak, hogy a kereszténység gyorsan terjedt a tartományon belüli pogány lakosság körében, és emiatt bőszültség volt tapasztalható. Írja Plinius. Azért hoztam ezeket a példákat, hogy ez véletlenül se legyen senkinek se kérdés, hogy Jézus itt járt, egy Jézus nevű ember, és ő meghalt a kereszten, tanítványokat szerzett, és utána pedig az ő követői, azok terjedtek nagyon nagy erővel a római birodalom. Lehet persze mondani valaki, mondhatja, hogy hát őben nem hisz, csak akkor mondom, hopp, akkor te látod, te is hiszel, csak te ebben azt mondod, hát ebben én nem hiszek. Én nem vagyok ennek hajlandó utána járni, ez nem érdekel engem. Kérlek, járj utána, hogyha így gondolkozol. Járj utána, hogyha ebben nem vagy biztos. Egy következő bizonyíték arról, hogy kicsoda Krisztus, az Ézsaiás proféta könyvében van megírva. Ézsaiás proféta körülbelül 700 évvel Krisztus előtt élt. Ez megint tény. Most erről nem hoztam egyéb forrásokat, de hogyha valaki nem hiszi, kérlek benneteket, járjatok utána. 700 évvel Krisztus előtt élt, és amit most föl fogok olvasni, az ő írta le 700 évvel ezelőtt, és ezt se kérdőjelezi meg senki a világon, mert ezek történelmi dokumentumok igazolják, hogy igen, ezek akkor születtek ezek az írások. És szeretném elmondani ezt a csodálatos beszámolót Krisztusról az Ószövetségben, ami az ő földre jövetele, testé létele, amit itt karácsonykor ünnepünk, előtt 700 évvel történt, ami viszont nagyon pontosan beszél arról, hogy kicsoda is volt ez a személy. Így írja Ézsaiás, ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Ugye írja ezt Ézsaiás proféciaként az ő népéről. Izrael várt egy messiást, meg volt ígérve már nagyon régóta. És ők úgy képzelték a messiást, hogy valamilyen nagy hatalmasság van, nagy király, aki majd fizikálisan megszabadítja a népet a római birodalomtól, akkor éppen ezt gondolták róla, és egyfajta világi értelemben vett csodálatos uralkodót képzeltek el. És azt mondja Ézsaiás, hogy az, aki jött, akit Isten küldött, ő nem ilyen volt. Ő nem ilyen volt, ő úgy döntött, hogy ő nem a királyi palotába fog megérkezni, a mennyből valahogy repülve, hanem végigjárja azt az utat, amit az ember is végigjár. És egy jászolban, egy olyan helyen, ahol igaz, egy olyan városban, ahol ugye nem volt számára hely, megszületett szegénységben, csendben, erről ír Ézsaiás. És utána beszél arról, hogy igen, ez a személy ezután a fájdalmakat is átélt, nyomorúságokat is átélt. Tehát nem egy olyan személyről van szó, aki megszületett egy csodálatos zsidó családba, minden sikerült neki, minden tökéletes volt, és utána pedig megalapította itt a földön az országát, és stb. Hanem egy olyan személyről van szó, aki nyomorúságokat, fájdalmakat élt át. Persze azt írja róla a Biblia, hogy bűntelen volt, nem követett el semmit, de mégis az a nép, akik ott voltak, azok, akik látták az ő csodáit, elutasították. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig, azt mondja a Biblia, a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ézsaiás 700 évvel Krisztus földre jövetele előtt pontosan elmondta, hogy miért jött Jézus, hogy kicsoda ő. Azt mondta, azért jött ide a földre, hogy a mi bűneinkből, fájdalmainkból megszabadítson bennünket, és ő nem azért halt meg a kereszten. Sokan mondják, vannak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy a zsidók, ugye csúnya zsidók keresztre feszítették, és hogy szegény Jézus. Nem, ez nem így történt. Jézus önként jött, és azt mondta, hogy ő magára akarja vállalni a te bűneidet. Azért, hogy te élhessél. Azért, hogy neked ne kelljen a büntetést elviselned. Mint amikor csinálsz valami nagy balépést, és keletkezik belőle 5 milliárd forint kár, és egyszer csak jön valaki, és azt mondja, hogy figyelj, én szeretném ezt a helyet kifizetni. Ennél sokkal többet akart kifizetni Isten. Meg akar téged óvni a bűneidnek a következményeitől. Azt mondja, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, írja Ézsaiás, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Pontosan így írja le a keresztre feszítést a Biblia. Mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után. Bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álmokul. Erről ír a Biblia, és én szeretném kérdezni, hogy ugye volt neki 12 apostola, akiket azért választott Jézus, hogy ők tovább vigyék majd azt az üzenetet, amit ő elhozott a földre, és ők pontosan ismerték Jézust. 3 évig 24 órába beleéltek. Pontosan látták és tudták, hogy hogy történt a keresztrefeszítés, és ők találkoztak vele a feltámadása után. És ez a 12 apostol közül 11 mártír halált halt ezért az igazságért. Szokták azt kérdezni, hogy hát egy ember hajlandó meghalni barátjáért valakiért? Még azt mondjuk, hogy talán, bár még az is kérdés. Esetleg igazságért, egy hazugságért. Ki az, aki hajlandó el meghalni? Ha én valamit hirdetek, és tudom, hogy egyébként ez hazugság, és oda teszik a torkomhoz a kardot, akkor hát nem fogom azt mondani, hogy de én biztos vagyok benne, elmenekülök. De ha még egy van is egy ilyen őrült, mind a 12 apostol meghalhatott volna egy hazugságért? Nem. Ők pontosan tudták, hogy ez így történt. Ők pontosan tudták, hogy kicsoda Jézus, ők találkoztak vele a feltámadáskor, és ezért vállalták, még a halált is azért, hogy róla bizonyságot tegyenek. Úgy folytatja Ézsaiás, az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóváltételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt. A hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ézsaiás nem csak arról beszél, hogy hogy fog meghalni Krisztus, ugye 700 évvel Krisztus előtt, hanem arról is beszél, hogy az ő halálának mi lesz a következménye. Azt mondja, hogy igaz szolgám sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Azt mondja tehát Ézsaiás, hogy ez a személy, akit Isten küldött, aki önmaga is Isten volt, ő feláldozza magát a mi bűneinkért, és utána pedig valami változást hoz bennünk. Megváltozunk, nem leszünk már ugyanazok. Ezt senki más nem tudja megtapasztalni, csak az, aki már átadta az életét Krisztusnak. Ez olyan, mint az ejtőernyőzés, hogy az ejtőernyőzést nem tudom kipróbálni innen, hogy ide fölállok, a hátam veszek egy hátizsákot, és kiugrok, és megnézem, hogy milyen érzés lehet kiugrani mondjuk. Mit tudom én, 1 kilométer magasból? Hát semmi köze nincsen az egészhez. Ez csak úgy lehet kipróbálni, fölmegyek a repülővel, És azt mondom, egy életem, egy halálom, remélem, hogy ki fog nyílni, kiugrok. És akkor érzem, hogy na, hát ez tényleg működik. A kereszténység is ilyen, nem tudod kipróbálni, agyilag, hogy hú, azért utána járok, mert azért nem akarok magamból hülyeséget csinálni. Nem. Csak úgy tudod kipróbálni, ha azt mondod, hogy elhiszem, hogy Krisztus ezért jött, és akkor ő megváltoztatja a te életedet. És észreveszed, hogy valami változás van. Amiről írtak a történetírók, hogy ők nem értik, hogy kik ezek a keresztények, de azt mondja, hogy igazi keresztények azok, azokat nem lehet rávenni olyan dolgokra, hogy megtalálják Krisztust. Szóval az Ószövetség számtalan helyen, ez csak egy volt, beszél arról, hogy fog jönni egy megváltó, és pontosan leírja, hogy hogyan is fog mindez történni. A következő bizonyíték maga az Új Szövetség. Mit mond az Új Szövetség arról, hogy kicsoda Krisztus? Az első idézet az Józseftől, vagy Józsefnek mondatott el, amikor József feleségül akarta venni Máriát, és Máriáról kitűnt, hogy áldott állapotban van, és gondolkozott József, hogy mit csináljon, mert igaz ember volt, azt mondja a Biblia, és nem akarta megszégyenni Máriát, és akkor egyszer csak volt neki egy látomása, egy meglátogatottsága, és azt hallott az angyaltól, hogy figyelj, fiút fog szülni Mária, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Józsefnek kijelentette az Isten, hogy Jézus azért fog jönni, semmi másért, kizárólag azért, hogy az emberiséget, az embert, téged megszabadítson a te bűneiből. Persze mondhatja valaki, hogy hát minek kell engem megszabadítani a bűneim, nincsenek már akkora bűneim. Mert hát egyébként is azért a többség az sokkal rosszabbul él nálam. Én azért benne vagyok a felső egyharmadba, vagy mondjuk az egy, lehet, hogy még a legjobb 10%-os benne vagyok. De Isten nem így gondolkozik. Isten azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, hogy a többiek milyenek. Őt azt érdekli, hogy te milyen vagy. És a megtérés, a Krisztushoz való találás az ott kezdődik, és azt mondja, hogy ő, hogy az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, ő csak azokhoz jött, akik betegek, akik tudják magáról, hogy bűnösök, és zavarja őket a bűnök, és a lelkedben, a lelkiismeretedben nem azt kell nézned, hogy vitettél-e éppen az aktuális jogszabályok ellen, hanem a lelkedben mi van, mi lakozik. Hogy a lelkedben ott van-e valami, hogy Úram, ezt nem akartam volna, és szégyelmezt. És valahogy próbálsz valami utat találni, és azt mondja Jézusról a Biblia, hogy ő azért jött, hogy megszabadítson ettől a következménytől, ezt már itt ebben az életben érzékelni fogod, hogy valahogy a teher lejön a lelkedről, de a legnagyobb következmény, amiről beszél a Biblia, hogy ha a bűneidben maradsz, akkor örök kárhozatba jutsz, és azt mondja, ettől megszabadít. Kicsit később a Máté evangéliumában olvassuk, amikor Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mondhatnánk, hogy talán ez a legtömörebb, legrövidebb hitvallás. Ha azt akarjuk mondani, hogy kicsoda Krisztus? Te vagy a Krisztus, a felkent, akit Isten küldött, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel a egyházamat, és a pokolkapu is el fog nem diadalmaskodni rajta. Csak nagyon röviden, ezen sokat gondolkoznak, hogy most itt Jézus azt akart elmondani, hogy Péteren akarja fölépíteni az egyházát, alig ha, utána még Péter elég sok ballépést is csinált. Ez mondhatjuk egy szójáték, ugye a Péter a görögben azt jelenti, hogy kis kavics, és ugye azt mondja, hogy te egy kavics vagy, én pedig azon a kősziklán, ami Krisztus maga és a Krisztusról szóló bizonyságtétel, építem fel az egyházamat, amit láthattuk, az egyház úgy épült föl, hogy emberek, egyszerű emberek hitvallást tettek Krisztusra, és azt mondták, hogy én akkor is hiszek Krisztusban, hogyha megöltök engem. Éppen nemrég a lelkipásztori találkozónkon az Európai Baptista Szövetség elnöke egy észt ember volt a vendég, és ő mesélt arról, hogy ez az ő életében is megtörtént a Szovjetunióban, amikor katona volt, akkor a pisztolyt a homlokához tartotta a felettes, és azt mondta, figyelj, ha megtagadod Jézust, akkor életben maradsz, ha nem lelőlek. És azt mondta, hogy ő nem tagadja meg Jézust. A aztán nem lőtte le egyébként, mert hogy hát láttam, úgyhogy tényleg nem lőtte le, nem feltámadt, bár is lehetett volna, de hogy van most is ilyen. És lehet azt mondani, hogy igen, mert ez az ember, ez ismerte Krisztus, és azt mondta, hogy ő nem vállalja ezt föl, hogy itt vagyunk Jézussal, barátok vagyunk, és amikor látjuk, támadjuk, termény, hát én nem is ismerem, hanem felvállalja, azt mondja, hogy ezen a bizonyság tételen építem fel az egyházamat, és ezért él még a kereszténység, és ezért érte túl a kommunizmust, és túl fog élni mindent, minden ideológiát, mert ez nem egy ideológia, nem egy vallás, hanem egy élő személlyel való kapcsolat. És azt mondja a Biblia Jézusról, hogy az őről szóló bizonyságtétel az olyan erős, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, itt nem úgy kell képzelni, jön a pokol, és a kapuval ütöget bennünket, hanem a pokol kapui zárva vannak, és ott vannak bent azok az emberek, akik szeretnének szabadulni, ugyanúgy, mint Pál apostol az ő nyomorult helyzetükből, és azt mondja az Isten igéje, hogy Krisztus elhozta azt az erőt, hogy a pokol kapui nem tud zárva maradni. Hanem ha te bizonyságot teszel Krisztusról, ha te odajössz Krisztushoz, akkor nem tud fogva tartani téged. Mondtam, hogy pár szót szeretnék szólni a hamisítványokról. Igen, rengeteg hamisítvány van. És csak kérlek, hogy amikor ilyet látsz, amikor magukat kereszténynek mondó embereket látsz, akik közel sem élnek úgy, mint ahogy Jézus azt mondta, akkor gondolj arra, hogy ez egy hamisítvány. És amikor én elmentem egyszer Adidas cipőt venni, és ki volt írva 500 forint, megvettem, és mentem bele két napot, és kiszakadt, akkor mondom, hát ez az Adidas cég, ez egy gyatra egy dolog. Hát mit gondolnátok rólam, hogy kicsit idióta vagyok, hát 500 forintért Adidas cipőt? Hát akkor nem az Adidasra kell haragudni, hanem magamra, hogy ilyen voltam, hogy elhittem ezt a butaságot, hogy 500 forintért lehet szuper jó Adidas cipőt kapni. Ha láttok egy olyan tört egyházat, keresztényt, vagy bármit, ami nem Krisztusról szól, akkor ne az Istenre haragudjatok, ne Jézusra. Ne azt gondoljátok, hogy hát akkor ez butaság. Hát, ja, hát ez egy hamisítvány. És tudjátok, én azt látom egyébként, hogyha valaki őszintén elgondolkozik, és nem kell ahhoz neki kereszténynek lenni, akkor nagyon jól látszik a hamisítvány. Például Gandhi mondta az ő népének, hogy figyeljetek, Jézust hallgassátok, kövessétek, de a keresztényeket azt ne. Hát ez volt az ő véleménye az akkori kulturális kereszténységről. Ugyanis már az a probléma, hogy mintha azt hinnénk, hogy az a kereszténység, ami a kulturális kereszténység, Európa keresztény, kontinens, stb. Kulturálisan lehet mondani, hogy keresztény gyökerű, de a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztus követő. Úgyhogy kérlek benneteket, ne tűnjetek be a hamisítványoknak. És ettől ne távolodjatok el Krisztustól, mert Krisztus, ahogy itt a történetünkben is volt az előadásban, egy csodálatos fényt hozott el a világba, és hogyha elolvasod az evangéliumokat, és végignézed, hogy ő mit tett, akkor azt mondod, hogy na ez az, ami nekem kell. Ez van a lelkemben, erre vágyom. És az utolsó bizonyíték arról, hogy ki volt Krisztus, hogy kicsoda Krisztus. Ki volt akkor, amikor eljött ide emberként, és hogy kicsoda most, ahogy az elején Tamás beszélt róla, hogy ő nem maradt egy pici csecsemő, hanem felnőtt, igazi férfiként az életét adta. Értünk, feltámadt, és most meg fent uralkodik, és azt mondja, hogy közben jár értünk, a megváltozott életek. Hát itt a gyülekezetben, ha most lehetne egy időutazást tenni, és mondjuk mindenkit, aki most keresztény, mondjuk visszakerülnénk abba az állapotba, amikor nem voltunk keresztények, és azt mondanák, hogy na, csináljunk valamit együtt, akkor rögtön lehetne látni, hogy hát itt valami nagy változás történt. Ha ismertek olyat, aki megtért, azt mondjuk, hogy megtért, megváltoztatta a gondolkodását, és látod, hogy fú, ezen emberen történt valami, akkor látjátok, hogy ez ma is működik, amiről Ézsaiás prófétált, azt mondja, hogy sokakat tesz igazzá, sokakat megváltoztat. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek kívánt leszünk. Azt jelenti az újjászületés, hogy valami megváltozik bennünk, és elkezdjük követni az Istent, és elindul egy új élet. Úgyhogy, ha gondolkozol azon, hogy ki ez a személy, akkor kérlek, gondold végig, attól függ, milyen beállítottságú vagy. Olvasd el az ókori íratokat, és tanulmányozd. Hát gondolj bele, hogyha ha ez igaz, mindaz, amiről a Biblia beszél, akkor mi fontosabb lehet annál, hogy te tanulmányozod és kutassad, mint az, hogy utána járjál, ez tényleg igaz-e? És tényleg az Isten őt azért küldte. Mert a zsidóság akkor nem ismerte föl. És ordították, hogy feszítsd meg. És aztán, amikor Péternek az első prédikációja volt, akkor Péter elmondta, hogy bizony, hát ő az Isten fia volt. És amikor, akik ezt elhitték több mint 3000 az első prédikáció után, akkor azt mondták, hogy hú, akkor most mi csináljunk. És Isten igéje azt mondja, hogy gyertek Jézushoz, fogadjátok be, és vállaljátok vele a közösséget. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És közben pedig itt van a mi kemény életünk, küzdelem a létfenntartásért, félem háborútól, vírusoktól, gobásra, és stb. Sorolhatnám mitől. Hogy van ez? Jézus azt mondja, hogy mindezeket azért mondom nektek, amikor egy sok-sok tanítást elmond a tanítványainak, hogy békességetek legyen én bennem, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus nem azt mondja, nem azt a világot hozza el Jézus, hogy megtérsz, és akkor minden sikerülni fog. Gazdag leszel, sose fogod megütni a lábadat se, nem fogsz kórházba jutni, örökké fogsz élni a Földön. Ez sehol nem mondja a Biblia. Isten igéje azt mondja, amit itt Jézus mond, hogy békességet hoz el a te szívedbe. Megváltoztatja az életedet. A belső életedet. És persze sok-sok áldásod lesz a fizikai valóságban is, lelki értelemben is, de legfőképpen egy új identitást fogsz kapni. Krisztussal fogsz járni. És azt is mondja a Biblia, hogy jövevényé válsz itt ezen a földön. Tehát már nem ide fogsz ragaszkodni, nem az lesz a életed legfőbb célja, hogy 80 évig itt valahogy boldogan elérdegéljél, hogy mindenféle szenvedés nélkül, hanem tudni fogod, hogy te már az Isten uralmához tartozol, és ez csak egy átmenet. És nem fogsz félni a haláltól, nem olyan értelem, hogy magától a fájdalom részétől, mert az nyomorult dolog. De nem fogsz félni attól, hogy mi lesz, ha elmúlunk, mi lesz velem. Mert Isten igéje azt mondja, hogy Krisztussal leszünk. Csak ismétlésként azt szeretném elmondani, hogy Isten szeretet kapcsolatra törekszik az emberrel. Három nagyon erős bizonyítéka van ennek. Az egyik a János evangéliumában, amikor azt mondja, hogy azoknak azonban, akik elfogadták őt, jogot adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mindazoknak, akik hisznek benne. Azt mondja Isten, hogy ő egy olyan kapcsolatot képzel el az emberrel, mint az apa és a fiú. Egy olyan kapcsolatot, mint az apa és a fiú. Tehát nem egy szolgai kapcsolatot, nem egy haragvó Isten fönt, aki néha lenéz, hogy mit csinálnak ezek az emberek, hanem ő szeretné a gyermekévé fogadni téged. Egy ilyen bensőséges kapcsolatot akar. Aztán egy másik helyen azt mondja, a legnagyobb szeretet abban mutatkozik meg, ha valaki életét adja a barátaiért. Azt mondja Jézus, a tanítványok, ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem hívlak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit csinál az Ura. Barátaimnak hívlak titeket. Mert amit az atyától hallottam, mindent elmondtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. A Biblia tehát amellett, hogy az Isten és az ember kapcsolatát egy atya-fiúi kapcsolathoz hasonlítja, egy baráti kapcsolathoz is hasonlítja. Azt mondja Jézus, hogy én szeretnék a barátod lenni. Nem olyan értelemben, hogy így bratizni akarunk Jézussal, hanem egy igazi, őszinte, mély, nagyon erős barátság. És végül azt is mondja a Biblia, itt a szeretet kapcsolattal kapcsolatban, hogy ő úgy gondolkozik, hogy olyan erős kapcsolatra vágyik veled az Isten, mint egy házaspárnak a kapcsolata. Azt mondja a Pál apostol az Efezusoknak írt levélben, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő egyé lesz. Mélységes titok ez. Én azonban most Krisztusra és a gyülekezetre gondolok. Tehát Isten azért küldte el az ő fiát, Krisztust, aki Isten ugyanúgy, mint az Atya, hogy ezt a csodálatos kapcsolatot helyreállíthassa. A sötétségben élő nép nagy világosságot látott a halál árnyékos földjének, élőknek fény támadt, amit látunk itt a történetben. Egyszer csak Isten beküldte az ő fiát ebbe a világba, a sötétségbe, amikor az emberek nem tudták, hogy mit művelnek, és tele volt gonoszsággal. És hát igazából, ha körülnézünk, most is ezt látjuk, hogy Krisztus nélkül nem képes az ember jóra. És Jézus, amikor felnőtt, és előállt, akkor Azt mondta, változtassátok meg azt, ahogy gondolkoztok, és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van. Az ő uralma közel van, ezt úgy érti, hogy annyira közel van, nem térben, mert ezt nem is térben kell elképzelni, időben, hogy neked egy döntésedtől függ, hogy te bekerülsz ebbe az uralomba. Azt mondja, hogy figyeljetek, hív az Isten, hogy tedd oda magad az Isten uralma alá. És egy új életet fogsz kapni. Vagy pedig ugyanez leírva a Márk evangéliumában, eljött az idő, és az közel van az Isten királysága, változtassátok meg, ahogyan gondolkodtok, és ahogy éltek, és higgyétek el az örömhírt. Ez a kérdés, hogy miben hiszel? Az a kérdés, hogy hiszel a kultúrádban, a józan eszedben, vagy paponás vagy, vagy vallásokban, nem tudsz ezen a földön úgy élni, hogy nem hiszel valamiben. A ateista is hisz valamiben, nem tudja bebizonyítani, hogy nincs Isten. A materialista legnagyobb hite van szerintem, hogy ő azt hiszi, hogy úgy semmi nincsen, és az a semmiből csak létrejött valami. Ez nagyon erősíti, tényleg. Valamiben mindenképp hinned kell. És Isten elküldte az ő fiát, egy történelmi személy. Egy olyan módon, amit nem lehet félresöpörni, nem tud azt mondani, hogy én nem hiszek ebbe. Mondhatod, de butaság, gondold végig. Azt mondja Jézus, hogy aki tehát elismeri az emberek előtt, hogy hisz bennem, arról én is elismerem mennyei atyám előtt, hogy hozzám tartozik. Erre hívlak most benneteket, így a harmadik vasárnapon. Talán, amikor Krisztus testé lételét ünnepeljük, amikor ő eljött a földre, akkor egy különleges, csodálatos lehetőség az, hogy itt vallást tegyünk az Úrról. Ezt mindannyian meg fogjuk tenni, de azt fogom kérni, hogy majd lesz egy ének, ami alatt, hogy te úgy vagy vele, hogy te ezt most szeretnéd mindenki előtt fölvállalni, úgy először. Én itt fogok állni majd a keresztnél, akkor kérlek, gyere ide mellém, és mint ahogy a múlt héten is tettük, mondd el ezt a bizonságtétel. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy odaállsz Jézus mellé, és azt mondod, hogy igen, én hiszek ő benne. És ő az én Uram. És ha úgy vagy, hogy ezt régen már megtetted, de eltávolodtál, akkor kérlek, tedd meg ezt, és vald meg Krisztushoz való tartozásodat. Azt mondja a Biblia, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Azt mondja a Biblia tehát, hogy ha megteszed ezt, hogy megváltoztatod a gondolkodásodat, és közösséget válasz Krisztussal, akkor ő megújítja az életedet, egy új jászült téged, egy új életet kapsz. Egy imádságot fogunk tehát majd az ének után elmondani, és közben kérem a zenészeket, hogy jöjjenek előre. Addig szeretném ezt az imádságot elolvasni, egy picit beszélni rólam. Ugye ez nem egy csoda imádság, csak benne van az a lényeg, ami a Biblia beszél, hogy hogyan tudom én oda kötni az életemet Krisztushoz. Úgyhogy ha pont így mondod, de az is jó, ha egy kicsit máshogy az is jó, a lényeg, hogy közösséget vállaljál Krisztussal. Így fog szólni az imádság. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Ez egy hitkérdés. Elhiszed-e, hogyha megnézed az ő életét, amit itt élt a Földön, és ránézel mindarra, amit történt, akkor el tudod-e fogadni, hogy hát igen, ennél jobban senki nem szeretett engem. Hogy ott hagyta a mennynek a csodáját azért, hogy lejöjjön közénk, és fölvállalja a mi bűneinket. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted szívemet. A megtérés egy olyan lépés, amikor azt mondjuk, hogy Uram, szeretnék veled találkozni, szeretnék veled beszélni. Emlékszem, nekem 89-ben volt, semmit nem tudtam. Csak oda térdeltem Isten elé, és azt mondtam, hogy Uram, hát ha te létezel, akkor segíts nekem. És akkor Jézus a szívembe helyezte azt a biztos tudatot, hogy ő van. És megváltozott az életem. És elindult egy új élet. Szóval meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet. Én azt gondolom, hogyha belenézünk őszintén a mi szívünkbe, ez nem olyan nehéz. Hát ismerjük magunkat. De tudjuk, hogy Jézus úgy jött el a földre, hogy ő tudta mindezt. Nem kell takargatni. Beismerjük vétkeinket, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha egész életem hozzád tartozna, szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram. Mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Kérlek benneteket, hogy gyertek, álljunk föl mindannyian. Közben ez az imádság most itt marad. Aki ismeri majd azt az éneket, amit éneklünk, azt énekelje, de most inkább ennek az időnek az a helye, hogy kicsit válaszoljunk lelkünkben az Úrnak. Aki már régóta követi az Urat, az most újra is mondhatja, hogy igen, Uram, veled akarok járni. Aki régen már követte, de most vissza akar jönni, az mondhatja, hogy Uram, vissza szeretnék jönni, aki pedig úgy van, hogy még soha nem mondta ki Krisztusnak, hogy vele akar élni, azt pedig most megteti először. És az ének alatt kérlek, hogyha úgy vagy vele, hogy most először teszed ezt, vagy pedig szeretnéd a visszatérésedet kifejezni Krisztusnak, gyere ide mellém a kereszthez, és majd így fogjuk együtt elmondani ezt az imádságot. Énekeljük ezt.